10 óra múlt 14 perccel folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu szerkesztőjével. Az első blokkban Katarról, a második blokkban pedig Brazíliáról fogunk beszélgetni, ahol hatalomátvétel készülődik. Ugye Lula da Silva nyerte az elnökválasztást, és leváltja Jair Bolsonaro-t. Itt a Lula da Silva-i hatalomátvétel kapcsán ugye, amit meg kell említenünk, hogy gyakorlatilag, mint bárhol máshol a virágon, és veled Anna leginkább ugye Nagy-Britanniáról beszélgettünk, Olaszországról beszélgettünk, tehát gondolom Brazíliában sem vár egy egyszerű feladat gazdasági szempontból, vagy a társadalom feltámasztása, felemelése szempontjából az új elnökre. Mennyire lesz nehéz a következő elnöki ciklus?
Nagyon nehéznek ígérkezik a következő elnöki ciklus, rengeteg sebből vérzik a brazil gazdaság. Egy mutató csak a sok közül, 2017-ben Brazília még a 8. legnagyobb gazdaság volt a világban, mára a 12. helyre csúszott vissza. Ezen kívül az országban ma már több mint 100 millióra tehető a szegénység, mély szegénységben élők száma, és közülük 30 millióan éheznek. Most az összlakosság az 215 millió, tehát itt látszik, hogy egy óriási elszegényedés történt az elmúlt 10-12 évben, gyakorlatilag egy olyan gazdasági szempontból egy elvesztegetett évtizedről van szó. A héten volt egy nagyon érdekes rendezvény Brazíliáról, illetve a brazil gazdaságról, hogy mi vár a következő elnökre, a Magyar Tudományos Akadémia és a Külgazdaság és Külügyi Intézet közös rendezésében, és itt hangzott ez el, hogy gyakorlatilag egy elvesztegetett évtized áll a brazil gazdaság mögött. Na most azon kívül, hogy a szegénységet kell azonnali hatállyal kezelni, mert tehát itt éhezésről is szó van, tehát ez lesz az új elnöknek, aki egyébként nem elsősorban kommunista, hiába munkáspárti, hanem azért inkább pragmatista, és ezt a korábban a két ciklus alatt is megmutatta. Másrészt az infláció kezelése, Brazíliában is magas az infláció, de nem annyira magas, mint Európában, tehát kb. 7-8% közé lehet tenni az inflációt, viszont a brazil real rengeteget veszített az értékéből az elmúlt évek során a dollárral szemben, ebben nyilván a dollár erősödése is benne van. Amit még elsőként kell kezelni, valamilyen szinten a társadalmi különbségek mérséklése lesz a következő elnöknek az elsődleges feladata, és nagyon érdekes lesz az, hogy mi lesz az új vezetésnek a kapcsolata, mi változik az úgynevezett BRICS szövetség, tehát Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika közössége, ugye ez 2006-ban jött létre, miként változhat ez a következő időszakban?
Na ez tényleg nagyon érdekes, ebben a szövetségben akkor Oroszország is benne van. A háború kirobbanása óta egyébként változott, még ugye a Bolsonaro vezetés kapcsolata Oroszországgal?
Igen, jelentősen változott, tehát ugye ezt 2006-ban hozták létre, ezt a szervezetet, és már Bolsonaro alatt is több esetben előfordult az egy úgynevezett Brexit, tehát Brazília kilép a BRICS-ből, ennek a lehetősége. Végül is nem léptek ki. Nagyon érdekes látni azt a folyamatot, hogy a BRICS-en belül Kína egyre nagyobb jelentőséget, vagy egyre nagyobb terepet hódít meg, és valószínűleg ez túl sok volt már a braziloknak, és Bolsonaro elkezdett távolodni Kínától, és a Tajvanon is tett látogatást. Többször szó volt arról, hogy ők ettől a BRICS egyezménytől eltávolodnának, de végül is erre azért nem kerül sor, mert ha megnézzük a brazil külkereskedelmi mutatókat, akkor azt látjuk, hogy mind az importban, mind az exportban teljes mértékben az első helyen Kína áll. Tehát abszolút függnek Kínától import és export tekintetében egyaránt, és csak a második helyen áll az Egyesült Államok, harmadik helyen pedig Argentina, de torony magasan vezet Kína. Úgyhogy az is érdekes látni, hogy az egyik oldalon a BRICS-el szemben, illetve hát Kínával szemben elsősorban, pedig az amerikaiak fokozatosan kiépítették a transzcsendes óceáni partnerséget, ez egy szabadkereskedelmi övezet, amelynek most már csak 11 ország a tagja, de az eredeti övezetet az amerikaiak javasolták, majd innen 2017-ben kilépett a Donald Trump vezette Amerika, de ugye Ausztrália, Kanada, Japán és Peru és Mexikó is részt vesz ebben a szabadkereskedelmi övezetben, tehát ugye jól látszódik, hogy Dél-Amerikát is megpróbálja megszólítani ez a szabadkereskedelmi partnerség, és a másik oldalon van a Kína vezette BRICS, ahol, amelynek ugye az egyik legértékesebb tagja Brazília.
Egyébként mondtad, hogy egy elvesztegetett évtized van a brazil gazdaság mögött, és hogyha már ugye az első blokkban Katarról beszéltünk, a Brazília is nagyjából ennek az évtizednek az elején egy VB-t rendezett, gondolom az is komoly tehertétel volt, tehát Brazília nem vészelte át olyan jól a VB rendezéssel kapcsolatos költségeket, mint ahogy az azért várható Katar kapcsán. Szóval szerinted mi volt a kiinduló pontja ennek a vészterhes évtizednek?
A vészterhes évtized tulajdonképpen 2012-13-ban elkezdett stagnálni a gazdaság, és 14 elejétől pedig az egyfőre eső GDP vásárlóerő paritáson számolva nagyon sokat esett, tehát 9400 dollár környékén volt ekkor, tehát 2013 körül, és most pedig visszaesett 8500 dollárra. Ebben nyilván mondom, benne van az is, hogy maga a brazil real is jelentősen veszített az értékéből, de ez semmiképpen nem egy jó jel egy olyan országban, ahol ugye a népesség meg közben folyamatosan emelkedik, tehát egy népesség robbanásnak is a tanúi lehetünk. Nagyon sokat ütött a brazil gazdaságon a járvány, 9%-kal esett vissza a brazil gazdaság, és utána egy 8%-os visszaemelkedés volt, tehát ott volt egy gyors kilábalás, de hogyha az elmúlt 10 évnek az átlagos GDP növekedését nézzük, akkor ez 0,5% és 1% körüli, tehát nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen népesség növekedés zajlott le, és a kereskedelmi kapcsolatok is milyen intenzíven bővültek.
És akkor Lula da Silvának, Luis Inácio Lula da Silvának fogják hívni a következő elnököt, aki amúgy már volt elnök 2003 és 2010 között. Szerinted arra az időszakra nosztalgiával tekintenek vissza a brazilok, vagy az sem volt azért egy sikertörténet? Hát azért nem volt véletlen, gondolom, hogy 10-ben Lulának távoznia kellett, de hogy visszanyúlhat-e ahhoz a gazdaságpolitikához Lula, vagy egy egészen más irányvonalakat kell majd neki keresnie?
Hát amit már eddig tudunk és bejelentett, egyrészt egy újra iparosítást bejelentett, tehát az első, amit már az első kérdésnél említettem, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem. Hát itt a főleg az éhezés miatt valamit muszáj lesz lépni már rögtön az első 100 napban. A másik ez az újraiparosítás, ami hát nem tudom mennyire, hogy is mondjam, tehát a kutatásfejlesztés és a hozzáadott érték idején ugye mennyire jó ezt továbbra is erőltetni. Mindenesetre ez az ipari háromszög vagy négyszög, Brazília város, São Paulo, Rio de Janeiro és Belo Horizonte, ugye itt van az országnak az ipari központja, és itt az újraiparosítást ezt jelentette be Lula, hogy erre szeretne támaszkodni, de hát nyilvánvalóan ez ahhoz, hogy elkerüljék az úgynevezett közepes fejlettségű országoknak a csapdáját, ahhoz ez nem lesz elegendő. Mindenképpen a külgazdasági kapcsolatokban egy nyitás kell. Most, hogy gyakorlatilag Brazíliával, tehát hogy Lula da Silva, tehát a munkáspárt nyert, így egész Dél-Amerikában baloldali kormány van, és hát ez egy potenciális lehetőség arra, hogy Brazília a szomszédaival jobb kapcsolatot építsen ki, hát nyilván elsősorban kereskedelmileg, és azért északon mindenképpen kell majd kezelni a venezuelai menekülteknek a problémáját is, nagyon sokan ugye menekültek Brazíliába, és ezen tehát ebben a megyében ez az MTA KKI konferencia fel is hívta a figyelmet, hogy ebben a megyében Bolsonaro nyert, ugyanis ugye a venezuelai menekültek nem hoztak jó tapasztalatokat a baloldali kormányzásról.
És Bolsonaro akkor élesebb retorikát alkalmaz a menekültekkel kapcsolatban, feltételezem, vagy alkalmazott?
Igen, és hát nyilván az egyik oldalról megy ez a kommunistázás, tehát gyakorlatilag két szélsőséges, vagy hát szélsőségesen populista jelölt mérkőzősnek, de nem mondhatnám, hogy tehát inkább a populizmusban versengtek, hogy az egyik, még ki volt populistább, és ki tudta jobban megszólítani elsősorban a szegényeket, és nagyon szoros volt a választási eredmény, tehát összesen, hát ha jól számolták össze, egyáltalán biztos, hogy mindenki el tudott jutni a szavazó fülkékig, és nagyon sokan ugye analfabéták az országban, tehát azért hiába kötelező a választáson részt venni, nagyon sokan itt sem tudtak részt venni a választáson, és nagyon pici volt a különbség, 2 millió fő, vagy ennyi szavazat döntött, úgyhogy az ország teljes mértékben megosztott, hogyha megnézzük a választási térképet, akkor az észak-keleti részen, a szegényebb részeken nyert Lula, és a középen, délen pedig inkább a Bolsonaro hívek kerültek fölénybe, tehát az ország megosztottságán is a következő elnöknek javítani kell.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a reggeli műsorban. Szabó Anna, a növekedés.hu szerkesztője volt a reggeli monitorban a beszélgető társam, és akkor szép hétvégét kívánok neked, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan egy kis zenével, majd a friss hírekkel jelentkezünk.